Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét fennállva a mai Isten tiszteletünkön. A 90. Zsoltár így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram. Foglalja el helyét, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Énekeljük a 90. Zsoltárunknak a 7., 8. és 9. versét. A 7. vers így kezdődik: Taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. A gyülekezet hallgassa meg Istennek igéjét, amint az megvan írva Pál apostolnak második levelében, amit Timóteushoz írt, a második levél harmadik fejezetének első 9 versében. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt, és sokféle vágtól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogyan Jamnész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. A gyülekezet hallotta az Isten igéjét, leülve feleljünk rá imádságban. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk, hogy tanítasz bennünket. Hogy tanítasz minket a Szentírás szavaival. Köszönjük, hogy ilyen egyértelmű és világos a te üzeneted. Hálásak vagyunk azért, hogy időnként, bár számunkra nem tetszik, mégis nyilvánvalóan megfetsz és meg is alázol bennünket. Hálásak vagyunk ezért, mert tudjuk, hogy ez a te kezedben történik. Tudjuk, hogy ez a te jó akaratodból történik, hogy újra hozzád találjunk. És most is így jöttünk a te templomodba, vigasztalást és hitet várva, megerősödést abból a legnagyobb csodából, amit tudtál számunkra adni, a te egyszülött fiadat, azt a fiút, aki még a halált is szenvedte azért, hogy mi élhessünk. Hálánkat nem tudjuk jobban kifejezni, mint hogy most újra összegyűltünk. De nem csak itt Budaörsön, hanem minden más helyen is, ahol hallatszik a te igéd. Mert a te igéd igazság, és mi igazságra és életre szomjazunk. Kérünk, hogy így légy velünk, és áld meg a mi közös együttlétünket, Isten tiszteletünket. Amen. Énekeljük az ige hirdetésre készülve a 151. dicséretünket, amely így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért.
Thank you.
Gyertek testvéreim, fennállva hallgassátok meg Istennek igéjét, ami alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek a mai Isten tiszteleten, ami meg van írva János jelenésekről írott könyvének harmadik fejezetében, a harmadik fejezet 14. versétől a rész végéig terjedő szakaszból. Így szólít Isten igéje. A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál vagy forró. Így, mivel langyos vagy és nem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfedem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térd meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem az atyámmal, és együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A gyülekezet foglalja el helyét. Nagyon nehéz egy olyan gyülekezetről beszélni, mint a laodíceai gyülekezet. És azért nehéz, mert ma már nincs. De mégis ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett ez a gyülekezet, és milyen lehetett ez a város, ezért egy kicsit megpróbálom napjainkhoz hasonlítani. Olyan lehetett ez a laodíceai város, mint egy nagy amerikai város. Talán olyan, mint New York. De talán nem is kell addig elmennünk. Elég, ha közelebb jövünk. Olyan, mint Budapest. Egy megapolis volt. Kiváló infrastruktúrával, kiváló közigazgatással. Egy uralkodó alapította, második Antiochusza, második század közepén. Zseniális uralkodó volt, iszonyatos gazdagságotra tetszett ez a város. És azért, hogy mutassa hatalmát, elnevezte feleségéről, Laodikéről. A város Kis-Ázsiában nyugszik, és érdekessége, hogy nagyon sok olyan természeti adottság van a környezetében, amely tényleg gazdaggá tudta tenni. Ma talán azt mondanánk, hogy igazi gyógyturizmus fejlődött ki a helyen, hiszen nagyon jó források, gyógyvízű források voltak. Kiváló orvosok működtek a városban. Olyan jó szemkenőcsöket állítottak elő, hogy megtalálták a receptjét ennek a kenőcsnek. Napjainkban valamikor ezt meg is csinálták, és tényleg bebizonyosodott róla, hogy gyógyhatású készítményről van szó. Ugyanakkor a gazdagságát az is adta ennek a városnak, hogy igazi jó könnyűipara volt. Olyan könnyűipara, ami az egész birodalomban egyedülálló volt. És ez a város röviddel ennek a levélnek a születése előtt szinte porrá lett. Porrá lett egy természeti katasztrófa folytán. És akkor a történet tudósok azt jegyezték fel, hogy a város annyira gazdag volt, hogy nem kérte a birodalom segítségét, hanem önerőből építette fel újra a várost. Tehát látjuk azt, hogy ebben a városban igazán jómódú emberek laktak. Több mint valószínű, hogy a gyülekezet tagjai is jómódúak voltak. Nem csak, hogy jómódúak voltak, hanem igen nagy tiszteletben is álltak, és ez kitűnik abból is, hogy Pál apostol is ír a laodíciai gyülekezet számára egy levelet, amiről azt olvassuk a Kolossé beliekhez írott levél 4. fejezetében, hogy ez egy igen komoly levél volt. Majd a Jelenések könyvében találkozunk újra a laodíciai gyülekezettel, itt azonban egy levélfüzérnek a végén. És érdekes a hely, hogy a végére kerül. Az ókorban nagyon fontos szerepet játszott az, hogy mi van elől és mi van hátul. Előre kerültek a fontosabb dolgok, a jobb dolgok, és ahogy haladnak a levelek, úgy egyre jobban érezhető János apostolnak prófétai hangja. És a legkomolyabban a laodíceai gyülekezethez szól, ahhoz a gyülekezethez, mely a legfontosabb is volt. És hát mit üzen az Úristen János apostolon keresztül a laodíceai gyülekezetnek? Egy szörnyű vádot és egy kibeszélhetetlen nagy ígéretet. És pontosan ezt üzeni nekünk is. Mi ez a szörnyű vád? A levél ezt mondja. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg, sem hév nem vagy. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem hév, kiköplek téged az én számból. Laodíciát lélekben megölte a jólét, a kényelem, és az önmagával való megelégedettsége. A természet is arra tanít bennünket, hogy az állatvilágban, hogy azok a fajok erősek és hatalmasok, amelyek kemény harcot kénytelenek vívni az életért. Minél nehezebb az élet, annál erősebb és viharállóbb az egyed. Az állatok megszelídítésével elvész az ellenálló képességük, hiszen nézzünk meg egy olyan kutyát, amelyet selyembe és bársonyba öltöztetünk, amelyet tejszínnel is, adott esetben pezsgővel nevelünk fel. Az első tüsszentésre meghal. Még egy farkaskölyök, aki a havasokon születik, nem árt neki semmi. Meg van edződve. Azonban itt ennek a törvénynek nem a természeti, hanem a lelki vonatkozásáról van szó. Hiszen itt a lelki életnek az elpuhulásáról, az önelégültségükről van szó. Arról a borzasztó állapotról, amikor egy lélek azt mondja, nincsen szükségem semmire, elég vagyok önmagamnak. Irtózatos ez akkor, ha úgy értelmezzük, amint sokan, elég nekem az én emberi bölcsességem, elég az én emberi erőm, és nincsen szükségem semmire, sem Krisztusra, sem Istenre. Nem érezzük ebből a gondolatból ki azt a fájdalmat, azt a problémát, ami a 20. és talán a 21. század közepén is a legnagyobb probléma, hogy az ember Isten nélkül akar élni. Isten nélkül akarja berendezni az életét, és azt hiszi, hogy az egyház egy felesleges és idejét múlta dolog. Azt hiszi, hogy szolgái csak azért vannak, mert lenni akarnak. Nem veszik észre, hogy sokszor az élet dolgaira próbálnak választ adni. Irtózatos ez abban a másik értelemben, amikor az úgynevezett vallásos ember azt állítja ki magáról, hogy gazdag vagyok, és nincsen szükségem semmire. És ez a hagyományos vallásos üresség beszéde. Hiszen akik azt hiszik, hogy egy kis templomba járás, egy kis egyházfenntartói járulék fizetés, vagy nagy ritkán esetleg egy-egy úrvacsorázás is már bőven elég a keresztény élethez, vagy tán már sok is. Miért áll lehet büszke hitére, különösen az az egyháztag, aki valóban hitvalló egyházban él, aki az ősök erkölcsi tőkéjét megörökölte. Ilyenkor lehet verni a mellünket, és mondhatjuk, hogy milyen jó kálvinisták vagy, milyen jó római katolikusok vagyunk. Azonban mégis hiányzik belőlünk az újjászületés, és hiányzik belőlünk a vajúdás. Az a vajúdás, ami a hitre vezet. Irtózatos abban az erkölcsi értelemben is, amikor valaki jólétében, esetleg mások által gyűjtött tőke és vagyon előnyeit bírva, egy-egy morzsát hullat az éhezőknek, és félreveri a harangot, amikor neki kell adnia. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A gazdag ifjú azzal sátorozott Jézus mellett, hogy minden parancsolatot betöltöttem ifjúságomtól fogva. És hogy elkotródott, amikor Krisztus azzal fordult hozzá oda, hogy az, hogy oszd szét mindenedet, és kincsed lesz a mennyben. Az ilyen embert jellemzi a langyos közömbösség. Védekezik a végletek ellen, kíméli magát, egészségét, kényelmét. Hívő akar lenni, mert úgy illik. De nem tud hinni, mert alapjában véve hitetlen. Nem akar bűnös lenni, mert tekintélyt ad a jóság. Nem tud jó lenni, mert fél az önmegtagadástól. És kockáztatni sem mer, hiszen nem meri kikérni az örökséget, amint tette azt a tékozló fiú. Nincs temperamentuma ahhoz, hogy elköltse, eljátsza azt, de szíve megkeményedik és irigy lesz, önző. Olyan, mint a tékozló fiú bátyja. Nagyjából ilyen a polgári társadalom képe. És Krisztus, aki Saulból tette meg legnagyobb apostolát, megbocsátott neki. Megbocsátott a bűnös asszonynak. És dicsérte azt az embert, aki le tudott borulni a templomban a farizeussal szemben. És ott volt Krisztussal, ott van az a keresztre feszített is, aki akkor tért meg hozzá, az utolsó órában. Hiszen Krisztus a végleteket feloldja. Minden fizikai és minden lelki tényezőt. Ugyanakkor a nagyképűeknek, gyávátnak, képmutatóknak, álszenteknek, üreseknek ellenáll. Ellenáll az olyan embereknek, mint a laodíciai belegyülekezett tagja. Kiveti a szájából. És egyszer csak kiderül, hogy nyomorultak, vakok és mezítelenek vagyunk. Hogy fakul el és lesz köddé az emberi bölcsesség minden tanítása, amikor Isten belekényszerít a halál árnyékába, ahol elhallgat az emberi szó, és csak maga Isten beszél. Ahogy a lélek hozzáér Istenhez, abban a pillanatban feltűnik előtte nyomorúsága, vaksága és mezítelensége. Hozzájöhet Istenhez közvetlenül valami szörnyű csapásban, próbatételen keresztül. Hozzájöhet közvetve egy-egy hívó emberi bizonyságtételen keresztül, vagy a Krisztus személyes hatására is. Ilyenkor elfogja valami olyan érzés, mintha kártyavárat látna összeomolni, szigeteket elsüllyedni, és mint talán a laodíciai várost megsemmisülni. Feltámad benne a vágy, a komolyság, a mélység és az igazság iránt. Megérzi azt, hogy milyen fölséges az Isten a maga hatalmában és szentségében, és milyen nyomorult ő a maga eddigi nagyképűségében. Ekkor egyszerre összeomolnak a filozófiai rendszerek, és a hitetlen emberi bölcsesség erőködései egyaránt. Olyan ez, mintha minden lámpa kialudna, és vak sötétség venné körül az embert. És ebben a vak sötétségben egyetlen egy apró fénycsóvát láthatunk, ez pedig Krisztus keresztje. Az a kereszt, amihez el tudunk jutni. És milyen jó, hogyha valaki ezt meg tudja látni. Hiszen az már megvan mentve, aki rájött arra, hogy nyomorult és koldus, és kinyitja kezét a kegyelem után. Megvan mentve, aki rájött, hogy minden cifrasága, amit a társadalom adott, amit a történelem ruházott rá, amivel mások elismerése öltöztette fel, nyomorult mezítelenség, s fázva is dideregve várja, hogy fehér ruhájával betakarja hozzá szánakozva térő Krisztus. Hiszen amikor eljutunk idáig, akkor már látjuk Isten atyai arcát, látjuk Krisztust a kereszten. Testvért az emberben, és győzelmes angyalokat a harcok végén. Valahogy úgy van ez, ahogy Adi Endre fogalmazta meg. És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom. De őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Milyen jó, akivel ez történik. Mennyire menthetetlen és örökre elveszett, akivel ez nem történik meg. Aki nem megy halálba azzal, hogy ő szép, jó, tökéletes, fel van öltözve, meg van koronázva, mint őrült,
a meredek elé megy-megy le egy dombon a halálba. Hiába kiáltunk az ilyen ember iránt. Azonban, akik megszabadultak ettől, azok megtérnek, és buzgóságosakká válnak. Hiszen Krisztus az ajtó előtt áll, és zörget. Zörget, de nem is akárhogy. Veri az ajtót. Veri az ajtót mindannyiunk szívén. De nem tud bejönni. Olyannyira veri, mint egy édesapa, aki tudja, hogy gyermeke öngyilkosságra készül. És bármikor kész le megmenteni, de ahhoz ki kell, hogy nyissa az ajtót. Olyannyira zörgeti ezt az ajtót, amint egy művész megörökítette, és úgy festette meg ezt a bibliai részt, egy ajtó, és csak az egyik oldalon van kilincs. Bár zörget Krisztus, de testvérem, te és én tudom kinyitni az ajtót. Nekünk kell kinyitni. S ha kijön, ha kinyitjuk, gazdagokká válunk. És a gazdagságunk nem pénzi gazdagság lesz. Nem olyan gazdagság, amiből fel tudunk építeni egy várost. Nem olyan gazdagság lesz, hogy félni fogják és ismerni fogják a nevünket. Hanem olyan, amilyen Krisztust adott. Örök életet, örök gazdagságot. A 457. dicséretünk 3 versével válaszoljunk az Isten igéjére. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz.
Thank you.
hálásak vagyunk azért a figyelmeztetésért, amit adsz a te szent igédben, mennyei édesatyánk. Hálásak vagyunk, hogy zörgeted az ajtót. Köszönjük, hogy vársz ránk, hogy megnyissuk a mi szívünket. Köszönjük azt is, hogy olyan ígéretet adsz ehhez a zörgetéshez, ami megnyugosztja mi életünket, ami megnyugvást ad számunkra. Kérünk, hogy tedd ezt tényleg nyilvánvalóvá mi életünkbe, és te látod azt, hogy mennyire kell zörgetni a mi szíveinknek ajtaján. Kérünk, hogy add meg a kegyelmi időt számunkra, hogy ki tudjuk nyitni. Hiszen ettől nagyobb dolgot nem tudunk, mint hogy kinyitjuk az ajtót is, szembesülünk veled. De te látod, hogy nekünk ez a legnehezebb, szembesülni önmagunkkal, szembesülni bűneinkkel. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket az elkövetkező héten, és adj nekünk tisztánlátást, adj nekünk felkészülést a jövő heti alkalomra is, hogy majd közösen együtt tudjunk ide térni a te asztalodhoz, a te legnagyobb kegyelmi ajándékodhoz. Hálásak vagyunk azért, hogy adtad Krisztust, azt a Krisztust, aki megvigasztal bennünket. Kérünk, hogy légy azokkal a testvéreinkkel, akik a héten álltak meg ravatal mellett. Kérünk, hogy add az ő szívükbe Krisztust, add nekik a paraklétoszt, hogy meg tudjanak vigasztalódni. Bár te látod a mi emberi nyomorúságainkat, azt, hogy mennyire nehezen viseljük a halált. Mégis te vagy az élet, és tudjuk, hogy te mindannyiunknak örök életet készítesz. Kérünk, hogy mutasd ezt meg a te vigasztalásodban is. Imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért is, akik nem tudtak most eljönni a te házadba. Kérünk, hogy őrizd meg őket. Te vagy-e világ ura? Te vagy-e természet ura? Kérünk, hogy óvd meg a gyülekezet tagjait. Mert te látod, hogy kinek-kinek mire van szüksége. Kérjük ezt a te háromszor szent nevedért. Amen. Most pedig imádkozzuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. hirdetem a gyülekezetnek, hogy egy hét múlva megterítjük az Úr asztalát, és jövő héten hétfőn, csütörtökön és pénteken úrvacsori előkészítő alkalmakat tartunk este 6 órai kezdettel. Hirdetjük azt is, hogy akik szeretnének élni az úrvacsora lehetőségével, de nem tudnak eljönni a gyülekezet közösségébe, akkor azt kérjük, hogy jelezzék a lelkészi hivatalban, és az úrvacsorát elvisszük házhoz is. Hirdettem, hogy július 5-e és 11-e között gyülekezeti csendes hét lesz. Hirdetem ezt azért, hogy aki dolgozik, és lenne kedve eljönni, az is tudja úgy irányítani a szabadságát, és aki tudja, az kérünk, hogy jelezze részvételi szándékát a hivatalban. Hirdetem még a jövő heti alkalmakhoz, hogy szerdán 9 órától szokott rendben a nyugdíjas délelőtt megtartásra kerül, és pénteken 16:30 konfirmáció előkészítő is meg lesz tartva. Hirdetem, hogy gyülekezetünk újra Ravatal mellett állt meg, mert elhunyt Vajda Albertné Dudás Lídia, aki született 1920. januárjában Dömösön, és idei év január 22-én Budaörsön hunyt el. A gyászoló családnak Isten vigasztaló igéjét kívánjuk. És a hirdetéseket gyülekezetünk gondnoka folytatja tovább.
Kedves testvérek, haladunk az építkezéssel, és ezzel kapcsolatban volna néhány hirdetni való. Elkészültek a villanyszerelési munkák, és elkészült az ajtadverban is. A továbbiakban burkolóra volna szükségünk, aki a fürdőszobát és a WC-t le tudná burkolni, és ha valaki tud a testvérek közül olyat, aki ebben a munkában a segítségünkre lehet, azt kérem, hogy jelezze nekünk. A villanyszerelési munkák befejezéséhez még a villanyszerelőnek egy kis segítségre van szükség, mert a fővezetéket is ki kell cserélni. Erre szeretnék megkérni valakit a testvérek közül, hogyha el tudna jönni segíteni neki. Nagyon könnyű munkáról van szó, tulajdonképpen csak a drótokat kellene neki feladogatni. Körülbelül 3 óra az a munka, amire a segítséget kérnénk, és szerda kivétel bármelyik nap délelőtti napközbeni órákban meg lehetne szervezni. Hirdettem még azt, hogy hétfőn este holnap, 7 órakor az istentisztelet után megbeszélést tartunk a gyülekezetünk házának építésével kapcsolatban. Erre szeretettel várunk minden testvért, akinek gondolata, ötlete, kérése, javaslata van, vagy szívesen részt venne ennek az egésznek a szervezésében. És végül hirdetem még azt, hogy lehetőségünk van arra, hogy az adóbevallással 1%-ot az adomba juttassunk a református egyháznak, illetve annak az alapítványnak, a Proeklesia alapítványnak, amely a gyülekezetünk lelki életét és a gyülekezetünk területén élő arra rászorulókat támogatja. Erre vonatkozóan a kiállatnálban ismertető.
Isten tiszteletünk végén énekeljük a 446. dicséretünket, két versét. Az első vers így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet békével. A második versszakot az áldásra készülve fennállva énekeljük.
azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!